Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, a Motorola Razr 40 tesztjével folytatjuk az adásunkat, már csak azért is, mert ez most a legkedvezőbb árfekvésű, újonnan megvásárolható, összecsukható okostelefon a piacon. Ez ugye egy kagyló telefon, ami azt jelenti, hogy ha kinyitjuk, akkor nagyjából akkora, mint egy normál mobil, ha pedig összecsukjuk kettőbe, akkor pedig elég kicsi lesz, és könnyen el lehet rakni. Hát mondanám, hogy zsebbe is, de miután ugye összecsukjuk a két felét, ezért vastagabb lesz, mint egy átlagos telefon, tehát nem minden zsebben mindig praktikus, de alapvetően mégiscsak az a lényeg, hogy a Motorola-nak nagyon nagy múltja van ebben a kagylótelefonos vonalban, hiszen jó sok-sok évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt ebben nagyon erősek voltak, és ezzel alapozták meg gyakorlatilag a hírnevüket. Aztán ugye a Motorola-ról tudtuk, hogy hát amikor az androidos korszak beköszöntött, akkor egy ideig még fel tudták venni a fordulatszámot, de egy bizonyos ponton úgy nézett ki, hogy a Motorola-nak vége van, és akkor a Motorola eladta a mobilos üzletágát először a Google-nek, a Google lenyesegetett róla a bizonyos szabadalmakat, majd az egész márkanevet átpasszolta a Lenovo-nak. A Lenovo egy hosszú ideig nem tudott igazán mit kezdeni a Motorola márkával, és mindenféle stratégiákat találtak ki, hogy fogják ezeket tálalni, de az elmúlt 2-3-4 évben már van egy rendes Motorola portfólió a piacon, és ahogy ez a portfólió így összeállt, és minden kategóriában tudnak kínálni modellt, úgy gyakorlatilag a Motorola márka is elkezdett visszatérni különböző piacokra, többek között Magyarországra is, most már itthon szolgáltató kínálatokban is meg lehet vásárolni a Motorola készülékeket, tehát ismét jelen van a Motorola Magyarországon is. Na de térjünk vissza a Motorola Razr 40-re. Ugye amikor ezt a telefont bemutatták, akkor igazából két telefont mutattak be, mert jött a Razr 40, amiről most beszélünk, illetve jött a Razr 40 Ultra, ami a csúcskategóriás összecsukható telefonja a Motorola-nak, és hát annak ugye az az egyik fontos paramétere, hogy egy jókora külső kijelzőt kapott a fedlapra, ami gyakorlatilag olyan nagy, hogy körülöleli azokat a kamerákat, amik ugye a fedlapon helyezkednek el, és csúcskategóriás hardware is tettek bele. Na most ennek megfelelően az egy relatív drága eszköz, és éppen ezért mi is, meg kicsit azt lehetett érezni, hogy a közvélemény is jóval kíváncsibb az olcsóbb, majdnem fele ennyibe kerülő sima Motorola Razr 40-re, ami nélkülözi a hatalmas méretű külső kijelzőt, de egyébként ugyanaz a formavilág, ugyanaz a belső kialakítása van, mint az Ultrának, és egy picivel viszont gyengébb hardvert kapott. Hogy konkrétumokat mondjunk, azt lehet mondani, hogy ha összecsukjuk a telefont, akkor 15,8 mm vastag lesz. Ez mintegy másfélszer vastagabb, mint most egy átlagos, simán nem összecsukható okostelefonnak a mérete. Ha viszont kinyitjuk, akkor ugye nyilván ez az érték, ez kvázi feleződik, és 7,35 mm vékony a kinyitott telefon vastagsága, ami kifejezetten karcsú megoldás vagy megjelenés biztosít, de 188,5 g-ot nyom a mérlegen, tehát egy relatív nehéz eszközről van szó. Sokféle színbe kerül piacra, a lila néz ki egyébként a legjobban, azzal valahogy a forma is jobban átjön, meg a külső kijelzővel egybeöntött kamerasziget is jobban érvényesül. A külső kijelző pedig másfél hüvelykes, tehát tényleg egy nagyon pici ablakról beszélünk, ami 368x194 pixel tud megjeleníteni, és egyébként egy AMOLED kijelzőről van szó, de ez ezen a ponton szinte majdnem mindegy is, ahogy a 60 Hz-es frissítés is mindegy. Na most nyilván az a kérdés, hogy hát alapvetően ugye az a különbség a nagy külső kijelzővel és a kis külső kijelzővel ellátott összehajtható telefonok között, hogy a nagyokat, mint amilyen ugye az Oppo Find N2 Flip, meg amilyen a Motorola Razr 40 Ultra, meg amilyen a vadi új Galaxy Z Flip 5, azokat az ember hát nem kell állandóan kinyitogassa mindenféle csipcsup dologért, mert egy csomó funkciót meg lehet oldani a külső kijelzőn is. Akár a navigációt, telefonhívást, üzenetkezelést, bizonyos játékok is elfutnak a külső kijelzőn, tehát hogy számos dologra bőven alkalmas a külső kijelző, de ennél a modellnél, aminek csak egy ilyen picike ablaka van kívül, itt hát a mi tapasztalatunk az, hogy ha többet akarunk tudni, mint az értesítések kijelzése, akkor muszáj lesz kinyitni a telefont, és ez semmi esetre sem tesz jót az üzemidőnek, illetve semmi esetre sem tesz jót a zsanérnak, ami ugye ezt a nyitás-csukást intézi, mert hát minél többször nyitjuk ki és csukjuk be, annál jobban kopik ez a zsanér, és egy ponton nyilván el fog használódni. És pont nemrég volt a YouTube-on egy összehasonlító zsanér próba, amin a Motorola Razr 40 Ultrát és a Galaxy Z Flip 5-öt vetették össze. Gyakorlatilag két ember órákon keresztül nyitogatta meg, csukogatta ezeket a telefonokat, és egy számláló pörgött, ami mutatta, hogy hát hánynál, hány nyitásnál, csukásnál tartanak, és sajnos az eredmény az lett, hogy a Motorola Razr 40 hát jóval hamarabb feladta, mint a Galaxy Z Flip 5, tehát így is több ezernyi nyitás-csukás benne volt a történetben, de ezt a telefont ez tényleg elég gyakran nyitogatja az ember, hogyha tényleg akar vele valamit csinálni. A külső kijelző az tényleg csak arra jó, hogy látjuk, hogy ki keres minket, ki írt üzenetet, és hogy hány óra van. Nagyon más információ nincsen rajta. Ha viszont kinyitjuk, akkor belül van egy 6,9 incses, 22:9-es képarányú, tényleg jókora, 1080x2640 pixeles belső AMOLED kijelzőnk, ami akár 144 Hz-es képfrissítésre is képes, és pont ugye a műsor első felében mondtuk el, hogy ennek túl sok gyakorlati haszna nincsen, de attól függetlenül, hogy 144 Hz-re is képes, a mindennapokban, az átlagos feladatokban ez egy adaptív frissítési rátát használó kijelző, vagyis 10 Hz is lehet, meg 120 Hz is lehet, függően attól, hogy éppen mit csinálunk vele. Ennek ugye leginkább az a lényege, hogyha mi csak egy állóképet nézünk ezen a kijelzőn, tehát egy weboldal van megnyitva és olvassuk a szöveget, akkor leveszi a frissítési rátát a telefon 10 Hz-re, hiszen nem kell mozgatni a kijelző tartalmát, ezzel viszont ugye hát erőforrás spórol meg, amivel ugye ki tudja nyújtani az üzemidőt. Ha pedig ugye mondjuk görgetünk ezen a belső kijelzőn, akkor feldobja a frissítést 120 Hz-re, hogy abszolút folyamatosnak és simának érezzük a görgetési sebességet, tehát alkalmazkodik ahhoz, amit éppen csinálunk. A ujjlenyomat olvasót a bekapcsoló gomba tették, hiszen ugye nem nagyon lenne életszerű, hogy a kijelző alá tegyék, mert akkor minden egyes feloldáshoz ki kéne nyitnunk a telefont, így viszont a külső kijelzőt meg tudjuk nézni anélkül is, hogy ki kéne nyitni a telefont és azt külön feloldani, ezért van az oldalsó bekapcsoló gomban, és ami fontos, hogy a nagy különbség a külső kijelző méretén kívül az Ultra és e között a mobil között, hogy ebben egy kicsit gyengébb hardware van, méghozzá egy Snapdragon 7 Gen 1, ami egy felső középkategóriás chipset a Qualcomm műhelyéből, most már kint van a 7 Gen 2, tehát ez egy picivel régebbi, 4 nanométeres csíkszélességen készül, kifejezetten takarékosnak lehet tekinteni, és igazából az átlagos feladatokra, amikre egy ember használja a telefonját, arra bőségesen elég az ereje, meg a kapacitása, meg a teljesítménye, viszont nem fogyaszt olyan marhasokat. 8 giga RAM-ot tettek mellé, 256 GB belső tárhelyel gazdálkodhatunk, de nem lehet bővíteni a memóriát, nincsen rajta továbbra sem jack csatlakozó, én nem is tudom, hogy van olyan hajtható telefon, amin még meghagyták, de valószínűleg nincsen, és természetesen ugye az 5G-re is képes az eszköz, hiszen ezek a frissebb Snapdragon chipsetek, ezek már mind az 5G-re is fel vannak készítve. Vagy egy SIM kártyát, vagy kettőt tudunk betenni, eSIM formájában lehet a másodlagos kártyát használni, a Bluetooth 5.3-as, a Wi-Fi minden szabványt ismer, és az USB is. Ebben benne van a Ready For nevű motorolás kivetítési lehetőség, ami azt jelenti, hogy kábelen keresztül rá tudjuk kötni egy monitorra, és akkor ugye látjuk a telefon tartalmát nagy méretben is. Ez szintén egy olyan érv, amit relatív kevésszer mondanak el a Motorola-nál, pedig egy nagyon hasznos funkció azok számára, akik mondjuk a telefonjuk segítségével akarnak prezentációkat bemutatni. Android 13 van rajta. Most a Motorola-nál ugye az a standard, hogy ők nem nagyon nyúlnak hozzá a Google-féle Androidhoz, hanem használják azt az eszköztárat, amit a Google a kezük alá rak, és nagyon minimálisan piszkálnak csak bele, néhány ilyen relatív kedves, ugyanakkor hasznos motorolás extrával szokták felturbózni. Az egyik ilyen a gesztusvezérlés, ami a Motorola-nál például ilyeneket tud, hogyha megrázzuk a telefont, akkor bekapcsol a zseblámpa, hogyha kétszer megütögetjük a hátulját, akkor elindul a kamera. Tehát van egy pár ilyen apró trükk, amit azok, akik régebb óta használnak Motorola telefonokat, kifejezetten szeretnek, mert nagyon könnyű hozzászokni, hogy nem a menüből túrom elő, hogy hol van a zseblámpa, hanem csak simán csak megrázom a kezemben látott telefont, vagy kezemben tartott telefont, és bekapcsol a világítás. Tehát pár ilyen Motorola-s trükk benne van, de egyébként nem nyúltak hozzá a gyári Androidhoz, ami ugye hát az álmos könyv szerint azt a lehetőséget biztosítja, hogy majd nagyon gyakran fognak jönni a frissítések. És ebből a szempontból viszont itt sajnos egy picit borul a kép. A korábbi Motorola telefonokra, amik tavaly meg tavaly alatt jelentek meg, ott is ugye az volt a mondás, hogy majd érkeznek a frissítések, de ezek egy picit nyögvenyelősebben, nehézkesebben, lassabban, késve érkeztek meg, mint akár egy Samsungon, vagy egy Nokian, vagy egy bármelyik másik androidos telefonon, és emiatt aztán sok kritikát kapott a Motorola, de most égre földre esküdöztek, hogy az új készülék család, ami a 40-es számmal van fémjelezve, és ide tartoznak ugye az Edge 40-ek is, azok majd időben megkapnak minden frissítést. Van kameránk ugye kívül a fedlapon, 64 megapixeles a fő kamera, ami hát nyilván egy quad-bayer kamera, tehát 16 megapixelben fotózunk. Van hozzá optikai stabilizáció, ami viszont nem rossz egy ilyen összecsukható formavilágú telefontól, és van egy 13 megapixeles 120 fokos látószögű ultraszéles kamera, amiben viszont van autofókusz, tehát relatív jó makrókat lehet vele csinálni. Ez a két kamera, ez hát inkább a középkategória felső részébe pozicionálható, de ugye miután maga ez a készülék is azt mondja, hogy ez a jó árasított összecsukható telefon, ezért aztán nem feltétlenül kell haragudjunk, hogy nem csúcskategóriások a kamerák. Zoom szenzort azt ilyen összecsukható telefonban nem nagyon szoktak tudni beletenni, mert egyszerűen nem fér bele. Ha viszont kinyitjuk a telefont, és feltárul a belső kijelző, akkor ugye van egy belső előlapi kameránk is, ami 32 megapixeles, és természetesen ez a telefon is meg tud állni így, hát félig kinyitva, mondjuk 90 fokban az asztalon, és akkor az előlapi meg a hátlapi kamerával is tudunk készíteni felvételeket. Ugye az az érdekes és az a furcsa ebben a történetben, hogy az egyik érv az ilyen összecsukható telefonok mellett, hogy milyen jó pofa, hogy összecsukott állapotban, ugye kicsi, felénk néznek a kamerák, és tudunk jó minőségű szelfiket csinálni. És ez nyilván így is van, csak az a gond, hogy a kamerák mellé rakott, hát nagyon kisméretű külső kijelző, az relatív kevés teret enged arra, hogy az ember rendesen be tudja komponálni a képet, illetőleg hát elég könnyű belenyúlni az ujjunkkal az előlapi kamerák, illetve a fedlapi kamerák elé, főleg az ultraszélesbe szokott belekapni az ember, hogyha magát fotózza vagy videózza, és ami egy teljesen érthetetlen korlátozás, hogyha nyitva használjuk a kamerákat, akkor a főkamerával föl lehet venni 4K-s felbontású felvételt is, ha viszont összecsukjuk a telefont, akkor csak Full HD-t. És erre igazából értelmezhető magyarázatot nem találtunk, ez egy sajátossága ennek a terméknek, és akkor hát nagyon virágnyelven fogalmaztunk. Amit még érdemes róla tudni, hogy 4200 mAh-s akkumulátort kapott, ez valamivel több, mint ami a Z Flip 5-ben van, és 33 wattos töltési sebességre képes, ami szintén valamivel több, mint ami a Z Flip 5-ben van, de nem kiemelkedően gyorsabb a töltés. A vezeték nélküli töltés pedig nem spórolták ki belőle, pedig az szintén egy költségcsökkentő tényező lehetett volna, de valamiért a Motorola azt gondolták, azt hagyják benne, viszont hát a teljesítménye csak 5 wattos, tehát ez azt jelenti, hogy vezeték nélkül nagyon lassan tölt a telefon, hát ez főleg ilyen éjszakai esti töltéshez érdemes használni, mert akkor van elég ideje a telefonnak, hogy fel is töltődjön rendesen. No, de mi itt a történetnek a lényege? Ugye alapvetően arról van szó, hogy adott egy csinos, jó kinéző, IP52-es vízlepergetéssel és némi porállósággal ellátott kagylótelefon, amiben van egy nagyon jó minőségű belső kijelző, van rajta egy korrekt kamerarendszer, van benne egy felső középkategóriás hardware, és jóval kevesebbért adja oda a Motorola, mint amennyiért akár Z Flip 5-öt, akár Oppo Find N2 Flipet, akár pedig házon belül Motorola Razr 40 Ultrát lehet vásárolni. Vagyis a Motorolának volt egy ilyen terve, vagy egy ilyen szándéka, hogy megpróbálja az összecsukható készülék formát egy picit lejjebb pozícionálni árban, hogy ezzel segítse ennek a készülékformának az elterjedését, mert igazából ezzel az összehajtható telefonos világgal alapvetően az a probléma, hogy a technológia most már 5 éve fejlődik, hiszen a Samsung akkor mutatta be az első hasonló telefonját, és a Huawei is egyébként. Tehát most már 5 éve fejlődik ez a technológia. Egyre jobbak és jobbak a kijelzők, egyre ügyesebbek a zsanérok, egyre kisebb helyre tudják belenyomorítani azokat a komponenseket, amik ahhoz kellenek, hogy ezek értelmesen működő és a nap végéig akkumulátorral kitartó telefonok legyenek. Tehát szépen fejlődnek ezek a dolgok. És ugye arra számított a piac, hogy ha ezek a dolgok elindulnak terjedésnek, és egyre több és több ilyen telefon jelenik meg, akkor ugye miután a gyártás mennyisége felfut, ez azzal fog járni, hogy az árazás viszont egyre barátságosabb lesz, és lejut abba az árfekvésbe majd az összehajtható telefon is, hogy ugyanaz a tudás hát nem feltétlenül fog drágábbba kerülni, mint hogyha ezt nem összecsukható formában szeretnénk megvásárolni, de eltelt 5 év, és ez nem történt meg. Most nyilván a Razer 40-nél a Motorola szeretné, hogyha minél többen váltanának összecsukható készülékre. De pont azok a kompromisszumok, amiket meghoztak ennek oltárán, azok mégiscsak az van, hogy hátát adják ezt a dolgot, mert az, hogy eltűnt a nagyméretű külső kijelző, az jelentősen csökkenti a használhatóságot, és lehet, hogy az üzemidőt, és talán az élettartamot is. Tehát éppen abban a tekintetben hozta kompromisszumot, ami viszont igazán kelendővé tehetné ezeket az összecsukható telefonokat, hogy ne kelljen őket kinyitni állandóan. A Razer 40-nel ez nem sikerült, ez a próbálkozás. Ettől függetlenül mégiscsak az a helyzet, hogy ha valaki szeretné kipróbálni, hogy milyen egy összecsukható telefonnal együtt élni, de nem akar rászánni egy csúcsmodellnyi pénzt, akkor igazából ez egy felső középkategóriás telefon árfekvésében van, mondjuk inkább azt, hogy a csúcsmodellek árazásának alját nyaldossa, de mégsem kerül annyiba, mint egy csúcskategóriás Samsung vagy Apple termék, és ugyanakkor viszont összecsukható. Alapvetően azért azt lehet látni a színválasztékban is, tehát a fehér is, meg a lila szín is olyan, ami egy picit inkább a női felhasználókat célozza, a lekerekített sarkokkal operáló formavilág és a kicsit a púderes dobozra emlékeztető összehajtott kivitel, szintén olyan, ami inkább női retikülükbe lehet elképzelni. Nem is véletlenül, hogy a Motorola számos poszterén hát fiatal lányokkal reklámozza ezt a telefont, de alapvetően azért mégiscsak az van, hogy annyi pénzért, amennyire ezt a telefont kínálják, annyi pénzért sajnos azt kell mondjuk, hogy sokkal jobb képességű, kamerájú, akkumulátorú és töltési sebességű nem összehajtható telefonokat lehet vásárolni, és igazából, hogyha valaki egyénieskedni akar, akkor azokra pedig olyan tokot vételez, amilyenre csak kedve szottyan. Tehát lényegében az a helyzet, hogy ez az árpont, amiért kijött a Razer 40, ez még mindig nem elég csábító annak érdekébe, hogy az összehajtható telefonok jobban elterjedjenek. Nagy kérdés, hogy mit fog csinálni majd a többi gyártó. Mit fog csinálni a Honor, akik ugye már belengedték, hogy rengeteg összehajtható telefonnal készülnek a következő évben. Hogyan fog változni a Z Flip 5? Ugye volt arról szó, hogy a Samsung majd kihoz egy olcsóbb Z Flip 5-öt is, amin szintén nem lesz nagy külső kijelző, és egy picit gyengébb hardvert kap, de egyelőre ezekről nincsen további információnk. Szóval a helyzet az, hogy még mindig arra várnunk kell, hogy az összehajtható telefonok versenyképes árazást kapjanak, és amikor valaki vásárolni akar a készüléket, akkor ne az ára döntse el azt, hogy az összehajtható-e vagy nem, hanem az, hogy neki mi tetszik. Ennyi fér bele a Szenzorba ezen a héten. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.